Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, tanít bennünket mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 4. részének első 11 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít bennünket az első Timóteusi levél 4. részének első 11 verséből. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazságismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Köszönjük, édesatyánk, örökkévaló Isten, hogy a te élő és éltető beszéded felcsendülhet ma is közöttünk. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt az órát, hogy most veled legyünk, tere átfigyeljünk, és általad áldást nyerjen az életünk. Tudod, kik vagyunk, honnan jöttünk, mi minden kavarok bennünk, olyan sokféle helyről érkezünk, és sok-sok kérdés feszíti a mi szívünket, de köszönjük, hogy nálad ott vannak az igaz és a megnyugtató felletek. Válaszolj nekünk, Urunk, talán fel sem tett kérdéseinkre is. Add nekünk, hogy hadd halljunk meg téged, hogy ne emberi szavakra vágyjunk, és ne csak annyit halljunk, hanem a te élő üzeneted hadd járj át a gondolatainkat, hiszen ahol te megszólalsz, ott teremtés történik ma is. Te teremtesz békét, te teremtesz új látást, te teremted meg annak eshetőségét is, hogy önmagunkat helyesen lássuk, hogy bűneink fölött szomorkodni tudjunk, és hogy teljes szívvel örülni legyünk képesek annak, amit te tettél értünk. A te kegyelmedért, annak megértéséért, a te áldott jelenlétedért kiáltunk hozzád mindenek előtt. Megköszönjük gondviselésedet, megköszönjük az elmúlt hetet, annak örömeit, de akár a bánatait is. Megköszönjük a kirendelt kenyeret, az enni és innivalót, a megtartott, megőrzött vagy újraépített egészséget. Megköszönjük neked, Urunk, hogy hűséges vagy. Bár sokszor elfelejtjük, hogy te cselekszel, ilyenkor legalább hadd álljunk meg és adjunk hálát minden apróságért és minden hatalmas dologért, ami végbe ment az életünkben, úgy, hogy kezedben tartottad, úgy, hogy közben egy percre rólunk el nem felejtkeztél. Áldunk, magasztalunk téged, édesatyánk, és így kérünk, most se bűneink szerint, hanem irgalmat szerint, bánj velünk és beszélj velünk. Az Úr Jézus biztatására, az ő nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 4. részének 7-től a 10. versig terjedő szakaszában, A 7. vers 2. felétől olvasom, ahonnan így szólít meg minket. Gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, örömmel jelentem ennek a kedves gyülekezetnek, közösségnek, aki éppen most összegyűlt itt Isten házában, hogy egy edzésre hív minket az Isten igéje. Ezt komolyan gondolom, mert egyszerűen az eredeti szöveg azt mondja, Pál apostol gyakorlatilag így fogalmaz, hogy tarts edzéseket, persze hozzáteszi, hogy a kegyességben, és erről még lesz szó. Tarts edzéseket. Kicsit magyartalanul így mondhatnánk, hogy gimnasztikázz. Tudjuk, ez a szó szerepel az eredetiben. Gimnasztikai gyakorlatokat végez, de a kegyességben. Sőt, ha ezt összevetjük Pál másik kifejezésével, amit azt olvastuk, hogy harcolunk és küzdünk, ott meg egy másik szót használ, amiből származik az agonizálás kifejezésünk, ami egy nagyon erős harcot, küzdelmet jelent. És azt mondja, hogy mi ebben vagyunk. Ez a mi edzésünk, ez hasonlítható az agonizáláshoz, de jó értelemben, pozitív értelemben. Tehát itt nem valami sétagalopról van szó, nem arról van szó, hogy elsétálgatunk most egy órát lélekben valamerre az ókorba, Pál apostollal, Timóteussal együtt, hanem nagyon komoly felhívással találkozunk, tarts edzést és edzéseket a kegyességben, méghozzá egészen agonizáló odaadással, erőbedobással. Miért mondja ezt vajon az apostol, miért üzeni ezt nekünk ma Isten igéje? Talán ti is így vagytok vele, ha körülnézünk a saját életünkben, hát bizony sok mindennek nekifeszítjük magunkat, sok mindent cselekszünk, még azok is, akik talán már időben előre haladtak, és fizikai edzéseket mondjuk nem tartanak, de rengeteg dolog úgy igazán erőfeszítést jelent, és rengeteg dolognak neki feszítjük a vállunkat. Csináljuk teljes erőbedobással. Legyen az akár tanulás is, könyvek olvasása, a család gondozása, vagy tényleges edzések, vagy a pénz utáni rohanás, a küzdelem, az állás megtartásáért, vagy megszerzéséért, vagy családok összetartásáért. Nagyon sok minden betölti az életünket, nagyon sok mindenért harcolunk, nem mindig nevezzük így, de mégis ezt tesszük. Tele van az életünk ilyen küzdelemmel, ilyen fáradozással, ha tetszik, lelki, szellemi értelemben gimnasztikázással, és bizony néha még a fiatalabbak is belefáradnak, és azt mondják, hogy ez most már lassan olyan, mint az agonizálás, a szó negatív értelmében, hogy küzdök, de nem nagyon látom az értelmét, az eredményét. Ez a dolog lassan kicsúszik a kezemből, lassan megáll, meghal, nem sikerül. Pedig én annyit tettem érte. Pedig én annyit edzettem. Testvérek, azt mondja itt az ige, hogy egyetlen dologért érdemes ennyire küzdeni. Egyetlen dologért érdemes. És ez az a bizonyos kegyesség, amit szeretnék egy kicsit kifejteni. Mert minden más elmúlik, minden más elvész, minden más kipereg a kezünk közül. Ha a testünkre gondolunk, akármennyire edzünk, akkor is megöregszünk. Izmaink elsorvadnak, szívünk gyöngül, gondolataink lelassulnak. Küzdünk a családért, és aztán lassan, ha más nem, hát szépen sorba meghalnak mellőlünk, vagy rosszabb esetben elmennek mellőlünk emberek. Küzdünk a mindennapi kenyérért, aztán idősebb korban rájövünk, hogy olyan mindegy szinte, hogy mit eszem. Egyetlen dolog marad, ami nem múlik el. egyetlen dolog van, amiért érdemes küzdeni, az összes többi egy ponton értelmetlenné válik. Pál azt mondja itt, figyelmezteti Timóteust, hogy a vénasszonyos messék, beszédek, pletykák ne uralkodjanak el a gyülekezetben. Több mindent jelenthet ez az adott korban, de arra is gondolhatunk, hogy például tudjuk, vannak, akik a családfájukkal voltak elfoglalva, és arról meséltek a gyülekezeti összeveteleken, hogy ki kinek a leszármazottja, hogy tudják visszavezetni például az izraeliek a saját családfájukat valamelyik törzsfőhöz, valamelyik pátriarkához, ősatyához. Ismerős azért ez ma is közöttünk, hiszen sokan azzal vannak elfoglalva, hogy kinek a helyén ülhetek, ki volt a nagybátyám, hány lelkész vagy netán püspök volt a családomban. Pál azt mondja, hogy vigyázz, ezzel kell vajon az erődet, az energiáidat töltened? Sőt, tovább megy, azt mondja, hogy vannak emberi és ördögi tévtanítások is, amelyek lekötik az erőinket, a figyelmünket, és észre sem vesszük, hogy a lényeggel nem foglalkozunk. Mikre utal? Például, akik tiltják a házasságot, ez egy annak idején egy olyan fajta szemléletből eredt, amikor a gnosztikus tanok kezdtek el terjedni. A test nem számít, a testi dolgok tulajdonképpen érdektelenek, így ezzel együtt a házasság is, csak a szellemi, csak a lelki számít, mondták egyébként pogány gondolkozók, nem keresztjének, de a keresztjének közé is befurakodott ez a nézet. Leértékelték mindazt, amit Isten ilyen értelemben megteremtett. Ma egy kicsit másképp jelenik meg, ha másképp nem úgy, hogy mennyire fontos kérdés egyáltalán a házasság maga. Ma is folyik egy ilyen szellemi harc ellene, túlhaladott intézmény, stb. Kik legyenek a tagjai, nem akarok jobban belemenni. Sokat foglalkozik ezzel akár a média is, de néha mi magunk is, hogy tényleg kell ez? Kell egyáltalán ezzel ennyit foglalkozni? Két ember összefog, minek a papír, ismeritek ezeket a gondolatokat, testvérek. És Pál azt mondja, hogy vigyázzatok, mert ebben a kérdésben is energiát fektethettek be, de elvéreztek, és nem a lényeggel foglalkoztok. Nem az a legfontosabb kérdésünk, hogy pontosan most hogyan is értékeljük a házasság múltját, jelenét és jövőjét. Vagy akár az egészségkultuszt is említhetnénk, mert a másik mondatában erre utal Pál, ugye voltak, akik tiltották különböző ételeket. Másképp jelenik meg ez is, mint az ókorban, de itt van az egészségkultusz. Mit együnk, mit ne együnk, mi az egészséges, mi nem egészséges. Persze, hogy fontosak ezek a kérdések, de figyelmeztet az apostol, hogy érdemes ezért ennyit harcolni, küzdeni? Ezért érdemes agóniáig megfeszülnünk, hogy odafigyeljünk, vigyázzunk, küzdjünk a rák ellen, és küzdjünk mindenféle betegség ellen. Ez a legfontosabb. Isten igéje azt mondja ezekről, hogy ezeket a dolgokat Isten már megszentelte. Az étkezésünket is, az ennivalónk kérdését, az egészség kérdését is, és a házasság kérdését is. Az 1 Mózes 9.3-ban ezt olvassuk. Így szól Isten, minden élőt, növényt és állatot nektek adok eledelül. Oda szentelte nekünk. Ennyi. Nem ez az élet központja. Odaadta, éljünk vele bölcsen, és valóban amennyi rajtunk múlik, éljünk egészségesen. De azt mondja Pál, hogy ezzel kéne ennyit foglalkoznotok, amennyit foglalkoztok. A mindennapi kenyérrel. A házasság is bármennyire fontos és rendkívüli kapcsolat. Éppen azért rendkívüli, mert egyszer és mindenkorra Isten megszentelte. Mit jelent az? Az 1 Korintus 7-ben ír erről Pál, meg a zsidókhoz írt levél 13.4-ben például, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. Pont. Mit jelent ez? Azt mondta ki ezzel Isten, minden más emberi kapcsolattól elkülönítem ezt a kapcsolatot. Megszentelem. A szentelés azt jelenti, hogy elkülönítem a többitől. Isten megszentelte a házasságot. Azt mondta, hogy ilyen kapcsolat nincs több, mint a férfi és a nő szerelme és életre szóló hűsége. De ezzel be van fejezve. Ez rendkívül fontos kijelentés Isten részéről, de azt mondja itt Pál apostol, hogy most akkor ez a legeslegfontosabb, és mi van azokkal, akik egyedül élnek? Azok is élhetnek teljes életet. Ez is egyértelmű a Biblia egészéből. Tehát ezt összefoglalva azt lássuk meg, hogy itt Pál nem véletlenül mondja, hogy valamire figyeljetek oda, valami másban tartsatok edzést. Valami másért agonizálva küzdjetek. Ne azért, amiket eleve Isten odaadott nektek, és odaadta az egész emberiségnek. Az ételt, az italt, az egészség kérdését, gyakorlását az egész emberiségnek odaadta, segíti az embereket. A házasságot ránk bízta. De azt mondja Pál, hogy valami másról van itt szó. Nem arról, amit Isten általános gondviselésében szétosztott az emberiségnek. Nem ezekért az általános ajándékaiért kell úgymond összetörnünk magunkat, időnket, erőnket belefetszelni. Nem. Hanem azt mondja a mai igénk, azt mondja az apostol által Isten igéje, a kegyességért küzdj, mert a kegyesség mindenre hasznos, a jelenben is és a jövőben is. Ezt olvastuk. Vagyis ha a kegyesség lényegét megértem, azt élem, akkor ennek áldott hatása lesz az előbbiekre is, amiről az előbb szóltunk, és áldott hatása lesz előre nézve is, az egész távlatomra, a jövőmre, sőt örök jövőmre nézve. Mert a kegyesség az nem elsorvaszt, mint akár például a túlzott sport, hány sportolóról olvasunk, hogy bár nagy örömünkre megszerzi az olimpiai aranyat, aztán kiderül, hogy tönkrementek az izületei, a szíve, vagy netán bele is hal. Amiért Isten igéje edzésre indít, küzdelemre indít, az nem sorvaszt el téged, és nem is sorvad el. Minden más elmúlik, minden más talmi tünemény egyszer csak elveszti a fényét, de amire az Isten igére bíztat, amire Isten igé bíztat, az nem fogja elveszíteni a fényét. Mi is hát ez, amiért egyedül érdemes oda szentelnünk magunkat, törnünk magunkat? Így olvastuk az igében, hogy kegyesség. Máshol úgy fordíthatnák és fordítják, hogy Isten félelem. De most hadd menjek a szó eredeti jelentéséhez, mert segít megérteni a lényeget. Tulajdonképpen ez azt jelenti szó szerint, hogy helyes imádat. Helyes imádat. Küzdj, harcolj a helyes imádatért, mert ez mind a jelenedet, mind a jövődet meghatározza, nem sorvaszt el és nem sorvad el. El nem múlnak a gyümölcsei. Helyes imádat. Talán visszakérdeznétek, ha beszélgetnénk, de hát akkor ez mit is jelent? Hogy törjem össze magam? Hát imádni az valami lelki, belső dolog. Nem valami kézzelfoghatóról kellene itt beszélni, hogy arra kéne törekedni, hogy beszéljünk akkor többet a templomba járásról, beszéljünk az igeolvasásról, az imádságról, a szolgálatról, az adakozásról. Ráadásul, ha figyeltétek, van itt egy fél mondat, ami még inkább le is állít bennünket, szinte passzívvá tesz, ha félreértjük, mert azt mondja Pál, hogy Isten az üdvözítője minden embernek. Hát, hogyha ő az üdvözítője minden embernek, akkor, bocsánat, tegyük fel a kérdést, akkor miért törjem magam? Hát, mai szóval élve, akkor mit erőlködjek? Hát, ha ő az üdvözítője minden embernek. De vigyázzunk, mert a teljes Biblia Isten üzenete és kijelentése, és nyilván nem egyetlen mondat, amire fölépíthetünk valamiféle teológiát vagy látást, és a teljes Szentírás alapján így fogalmazhatunk, Isten az egyetlen lehetséges üdvözítője minden embernek, és ténylegesen üdvözítője azoknak, akik hisznek, tudnilik Jézus Krisztusban. Tehát még egyszer, a teljes Szentírás alapján ezt valljuk, és bátran valljuk, Isten az egyetlen lehetséges üdvözítője minden embernek, és tényleges üdvözítője azoknak, akik hisznek. Csak néhány igét idézek, ezt most már nem részletezem, mert nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus. És ezért mondhatta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. És erről beszél Filippi a Pál apostol a Filippi börtön őrének, akkor azt mondja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És ezt foglalja össze a Róma 10.9-ben az apostol. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát ne tévesszem meg itt most ez a fél mondat senkit sem. Itt igenis a helyes imádatról van szó, és arról, hogy erre nagyon nyomatékosan hív, ebben edzd magad. Mikor kezdődik? Hol kezdődik ez a helyes imádat? Ott és akkor, amikor felismerem, miért imádni való az Isten. Tehát amikor felismerem, miért imádni való az Isten. Megálltam, egy picit gondolkoztam közben, és eszembe jutott, hogy ezt a kifejezést a gyerekek között szoktuk néha mondani, vagy szokta, aki szokta, milyen imádni való ez a kicsi. És hát tényleg annyira szép tud lenni egy pici baba, kislány vagy kisfiú, kiszalad a szánkon ez a szó, hogy imádni való. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy a Biblia értelemben azért ezt a szót jó úgy félretennünk, mert ez Istenre vonatkozó kifejezés. És most itt különösen nézzünk szembe vele. Felismerted már, testvér, hogy miért imádni való az Isten? Imádni való az Isten. Nem csupán tisztelni való, nem csupán szent félelemmel félni való, nem csupán magasztalni való. És azt mondom, még a dicsőítés kifejezés sem annyi, mint ez. Ezek mind benne vannak. Ha én ezt már élem, értem és élem, mi a helyes imádat? Mit jelent a kegyesség? Mire mondja Pál, hogy erre adod a mindenedet? Erre tedd föl, erre az egy lapra az életedet. Miért imádni való az Isten? És úgy látom, testvérek, hogy ebben nagyon-nagyon gyöngék és erőtlenek vagyunk, hát tisztelet a kivételnek mindig. De ki az közülünk, aki ennek adja a jelét, vagy erről beszél, vagy egyáltalán ezt szóba hozza, hogy én imádom az Istent? Hát sokszor már elnézés, de most nagyon hétköznapi leszek, sokszor egy valaki töltött káposztára is képes azt mondani, és nem akarom ezzel minősíteni, inkább egy kicsit humor kedvéért mondom, hogy imádom a töltött káposztát, mondjuk. De értitek, olyan messze vagyunk a valódi jelentésétől ennek a szónak. Azért, mert nem ismertük fel, vagy elfelejtettük, hogy imádni való az Isten. Vizsgáld meg a szíved, testvér. Felélette benne a helyes imádat, és így az igaz kegyesség. Hogy lehet ezt megvizsgálni? Megkérdezed például azt, mi számomra a kereszt? Nem általában, nem az én keresztem, nem az mi terheink, nem. A kereszt. Mi számodra Jézus keresztje? Ugye, némi szükséges önkritikával mondhatjuk mi magyar reformátusok, hogy hát nálunk még az Isten tiszteleten is elég nehéz lenne megkeresni, de azért fölhívom figyelmet, hogy egyházunk címerében, amit látható például a falon, a zászlós bárány, ami ugye az Úr Jézus szimbóluma, a bárány egy zászlót visz, és a zászlóban ott van a kereszt. Itt van a templomban szimbólumszerűen is a kereszt. Mit jelent ez? Mit jelent számodra a kereszt? Az egyetlen megoldást? Az egyetlen fizetséget? Az egyetlen sanszot arra, hogy te Isten elé állhass? Hogy az a sok-sok bűn, amit elkövettél szóban, tettben és mulasztásban, az bocsánatot nyerjen. Mi számodra a kereszt, ki számodra Jézus Krisztus? Az egyetlen fizető, az egyetlen megváltó. Olyan szomorú, amikor magukat hívő embereknek vallók közömbös szívvel élnek, tudnak róla, hogy volt kereszt, hogy nagypénteket megünnepeljük minden évben, emlegetik Jézus nevét, de tűz az nincs a szívükben. Nincs tűz. Se szolgálatra, se másra, összefogásra. Nincs tűz. Nem is lehet, testvérek. amíg nem ismertem föl, miért imádni való az Isten. Addig szép tradíciót ápolhatok, megtanulhatok egyes szokásokat, szófordulatokat, bizonyos szolgálatokban otthon lehetek, különösen, mert úgy érzem, hogy értek, de nincs benne lélek. Nincs benne a Szentlélek ereje. Mert az csak oda adatik, ahol imádják az Istent, ahol felfedezték, hogy miért imádni való, és ahol komolyan veszik az apostol biztatását, ebben edzd magad, ezért küzdj, agonizálj, ha kell, gimnasztikázz lelki értelemben, hogy ez legyen láthatóvá, teljessé az életedben, hogy te nem csak tiszteled, te nem csak féled, te nem csak hiszed az Istent, hanem imádod őt. Imádod a szíved egész teljességéből, mert méltó rá, hogy imádd. Mert senki nem tett olyat érted, mint ő. Mert senki nem fizetett annyit érted, mint ő. Mert senki nem szeret úgy, mint ahogy ő szeret téged. Őt akard imádni. Ezért végezd, amit végzel, ezt a fajta szent gimnasztikát, ezt a bizonyos kegyességet. De ez ott indul, amikor az ember rádöbben. Imádni való az Isten. Imádni való, hogy elfogadott engem. Imádni való, hogy megbocsátotta a bűneimet. Ha tegyek egy személyes bizonyságtételt itt közben röviden, voltak itt nálunk a héten egy holland házas pár, akik most egy bizonyos szolgálattól elköszöntek, és meglátogattak minket is. Voltunk ott együtt néhányan, és föltették a kérdést, hogy mit látunk a hívő életünkben a legfontosabbnak. És amikor hozzám került a sor, gondolkoztam, mit is mondjak, és azt találtam mondani, hogy egyre nagyobbnak látom a kegyelmet. Hogy múlnak az évek, ahogy egyre több és több bűnömmel szembesülök, egyre nagyobbnak és nagyobbnak látom, hogy hogy is lehet, hogy az Isten mégis szeret. Hogy is lehet, hogy a gyermeke lehetek, még azt is megengedi, hogy itt a szószéken szóljak. És olyan érdekes volt, mert a nálam egy nemzedékkel idősebb holland atyafi azt mondta, hogy ő ugyanígy van vele. Hogy ő, mint 70 akárhány éves ember ugyanezt éli meg. Egyre nagyobb a kegyelem. Más szavakkal, egyre jobban azt látom, és látjuk, imádni való az Isten. Imádni való azért, ahogy bánik velünk, ahogy fizetett értünk, és ahogy kiterjeszti Jézus váltságát minden nyomorúságunkra. És higgyétek el, hogy ez elevenít újra, és ez erősít meg, és nem azért teszünk valamit ezek után, hogy szeressen, erről volt szó az elmúlt hetekben, például az igehirdetésekben, nem azért, hogy szeressen, mert már megtette, azért az ő tette indít engem imádatra, kegyességre, hívő életre, ezért nem kell erőltetni, hogy jaj, olvassam már a Bibliát, ezért nem erőszak az imádság, a szolgálat, az adakozás, vagy bármi. Ha még erőszak, akkor baj van, akkor nem imádjuk mi az Istent. Akkor csak kegyes gyakorlatokat végzünk. De aki imádja, az ezzel a belső tűzzel, edzéssel, küzdelemmel mondja, hogy itt vagyok, Uram, szeretnélek szolgálni téged. Szeretném, hogyha az irántad való imádatom más szíveket is feltüzesítene. Egy furcsa példa jutott eszembe, előre bocsátom, hogy ez nem pozitív példa sajnos, de megértitek, hogy miért mondom. Most a minap láttam egy interjút, egy dokumentumfilmet, itt azokkal készítettek, akik elmentek a legutóbbi román-magyar futballmérkőzésre. Hát tudjátok a gyászos véget, 3-0-ra kikaptunk. De ugye a riport az ott kezdődik, amikor ez a 2700-800 ember indul meg, megy a vonaton Bukarestbe. És hát megdöbbentő volt látni ezeket a főleg fiatalokat, fiúk és lányok, de férfiak, azért hogy felnőtt emberekkel készültek az interjúk, olyan lelkesedéssel beszéltek, és olyan tűzzel arról, hogy ez több, mint egy meccs. Itt a történelemről van szó, itt az igazságról van szó, és nem hagyjuk magunkat. Úgy dobogott a szívem, persze, én is gondolom, de ezt most zárójelbe bezárom. Azért jutott csak eszembe, mert úgy körülnézek, hogy és itt testvérek, hát ők egy csapatért, egy válogatottért. Ha tetszik, akár azt mondjuk ilyen, a magyarságért, ez már azért nagy dolog, a magyarságért égnek. Mi az Isten országáért mit csinálunk? Ők egy, mint kiderült, hát, hogy fogalmazza finoman, szóval azért mégiscsak leszereplő csapatért voltak oda annyira. De oda voltak, de fűtötte őket valami, nyilván nem Isten szent lelke, nem keverjük itt a dolgokat. De értitek, testvérek, itt a Pál arról beszél, hogy olyanért küzdünk és harcolunk, ami örökké való, ami az Isten imádatából ered, és ami az Isten imádatát jeleníti meg a hétköznapokban. Ez a mi küzdelmünk célja, értelme, tartalma. Az Istent imádd, és mondd el mindenkinek. És akkor nem lesz olyan következménye, mint hogy befejezzem azért ezt a sztorit, tudjátok. Ha nem jóért, ha nem a legjobbért ég a szív, rajong és lelkesedik az ember, ha nem az igazán tisztáért, mint Isten ügye, országa és személye, akkor mi lesz belőle? Lesz belőle vonatrombolás. Sokmilliós kár, mert megtörtént a csalódás, mert vesztettünk, és valahol a nagy lelkesedés tombolásba és rombolásba tört át. És így van ez a világban is. Lelkesedsz egy csomó dologért, belefektetve az erődet, aztán rájössz, hogy tulajdonképpen fölösleges volt, rájössz, hogy csalódnod kellett, rájössz, hogy nem jön össze, fölépítettél valamit, összeomlik, megszerveztél valamit, a kutya nem emlékszik rá, már elnézést. És akkor mi jön? A keserűség. A dohányzás, az ital, a drog, a magány, a depresszió, vagy éppen a tényleges fizikai tombolás. Mindegy, mi jön. De amikor az Isten országáért buzogsz, nem fog ilyen jönni. Mert az Isten imádata téged közben folyamatosan formál, szentel, csendesít. Alázatban tart, és így látod meg, együtt látjuk meg, hogy telnek az évek, egyre jobban imádatra méltónak látom az Istent. A helyes imádókért és az imádatért, pontosan az imádatért küzdj, azt mondja ez az ige. Szavakban és tettekben egyaránt valósággá válik, és így lesz az igeolvasás, az ima élet, a szolgáló élet, anyagi élet, mind-mind ennek a függvénye. A kegyességet áthatja ugyanis az ígéret. Már e földön veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áthatja a kegyességet az élő reménység, hogy minket odaát ő vár az Úr, és valóban megjutalmazza azokat, akik benne bíztak, és őt szívből és lélekből imádták, mert az Isten lélek, és szükséges, hogy akik őt imádják, lélekben és igazságban imádják. Benne van a jelenben az áldása, és a jövőben a reménysége a kegyes életnek. Megtartunk és megmentünk őt. Megmentünk ő. A helyes imádatért küzdj, mondja itt az apostol. De mit tegyek konkrétan? Befejezésül csak egy-két gondolat már. Mit tegyek konkrétan? Kezd el imádni az Istent a Golgotai áldozatáért. Kezd el imádni az Istent a Golgotai áldozatért. Ezzel kifejezed az Úr Jézusba vetett hitedet, és a szívedet közben betölti az ő áldott lelke. Betölti az ő áldott lelke. És amikor így vagy, az Isten imádatában töltött időben vagy, akkor jönnek gondolatok, tervek, látások, a bűneid új felismerése, a szolgált új területének meglátása. És akkor indulj és tedd meg, amire egy fél órás, egy órás imádat közben indít téged a Szentlélek. Ne félj, csak higgy! Mária is annak idején, amikor ugye Jézus a kánai mennyegzőn először nem akar segíteni, azt mondja, hogy nem rátartozik, hogy nincs bor, elfogyott a bor. Mária azt mondja a szolgáknak, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. És amikor eljön az idő, és a mennyei atya jelez Jézusnak, akkor tudjuk, hogy Jézus elindítja a folyamatot. Küldi a szolgákat, a szolgák viszik a vizet, és mire az asztalra ér, a legfinomabb borrá változik. mert Mária bízott már akkor, bízott Jézusban, és ezért mondta a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg, bármit mond. Az imádat közben, amikor te teljes szívedből imádod az Istent a Golgotai keresztért, akkor hittel kezd el gyakorolni. A hit nemes harca lesz ez, támadások lesznek, tapasztaljuk. Pál is figyelmezteti Timóteust, hogy a hit nemes harcára vagy elhívva. Támad a világ, támad az ellenség, kigúnyolnak, el akarnak bizonytalanítani. De ne hagyd magad. Ne hagyd abba a helyes imádatot. És végül boldogan mondhatod el, amit Pál a második levelében ír. Milyen nagy boldogság, amikor valaki öreg korában ezt írhatja. 2 Timóteus 4:7-ben olvassuk. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. És még egy ismert idézet jutott eszembe Ady Endrétől, aki nagyon szépen összefoglalja a lényeget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk most a hallott igére. A 251. dicséretünk 6. versét énekelve, 251. dicséretünk 6. versét, imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet. Imádkozzunk. Édesatyánk, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy imádkozzunk, akkor is az imád szót őt mondjuk ki, de talán nem is gondoljuk komolyan. Pedig minden imádság, imádat, hogyha azt helyesen és akaratod szerint éljük meg. Bocsásd meg, amikor mindez kikopik, elfeledkezik, elfelejtődik az életünkben. Bocsásd meg, hogy sokszor évekig tudunk úgy járni a te házadba is, hogy igazán sosem imádtunk, sohasem fedeztük fel, miért vagy imádni való. Sőt, egyedül imádni való az univerzumban, és még az univerzumon kívül is, hiszen benned élünk, mozgunk és vagyunk. Te vagy mindeneknek a teremtője, te vagy az élet végigondolója, megalkotója, csillag milliárdok útjára indítója, sejtjeink bonyolult világának megtervezője, megkonstruálója. Szeretnénk imádni téged, az atomok urát, és a legkisebb parányi részecskéknek Istenét, és imádni téged, imádni mindenek fölött, mint a Golgota keresztjének Istenét, aki Úr voltál ott is, és nagyon tudatosan cselekedtél, és engedted fiadat a halálba. Magasztalunk, áldunk, dicsérünk téged, és imádunk szeretetedért, a fizetségért, a váltságért. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged hűségedért, amelyel újra és újra kész vagy felülemelkedni a mi nyomorult bűnös életünkön, és Jézusra nézni, akire nézve gyermeketként fogadsz minket. Imádunk téged, gondviselőnket. Imádunk téged, megszentelőnket, megtartónkat, megigazítónkat. Imádunk téged, mint a kegyelem urát, imádunk téged, mint a mindenség Istenét. És segíts, hogy ebből az imádatból, lelked által valóban új inspiráció, új erő fakadjon, új látások, tervek, új szolgálatok, amelyek téged dicsőítenek, és embereket hozzád vonzanak. Eleveníts meg minket, hogy téged imádókká lévén az életünk legyen önmagában misszió, bizonyságtétel, hogy ne is kelljen szólnunk, mégis lássák és érezzék rajtunk az emberek, hogy nem magunkat és nem mást imádunk, hanem egyedül téged. Köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük a te igéd, elevenítő szavát, szent lelked munkáját, segíts nekünk, hogy amit elkezdett most bennünk, valósággá hat legyen otthon, a hétköznapokban, hogy élhessünk úgy, mint általad boldoggá tett emberek, akik gyakorolják, edzik magukat a kegyességben, a helyes imádatban. Kérünk az Úr Jézusért, áldj és hallgass meg minket. És így hozzuk eléd hétköznapi, gyakorlati életünket. Helyezzük imádni való hatalmas kezedbe. Hiszen azért is imádunk téged, mert te vagy a mi gyógyítónk. Így kérünk betegeinkért, akik kórházi ágyon fekszenek most is, gyülekezeti tagok és mások. Kérünk téged, légy ott a gyászolókkal, mindenkivel, aki most emlékezik, elhunyt szerettére, szeretteire, mert te vagy a mi vígasztalónk, és éppen a helyes imádatban telik meg a szívünk élő reménységgel, mert te Úr vagy a halál fölött is, és megváltónk vagy Jézus Krisztusban. Áldunk téged, hogy rád bízhatjuk nemzetünket, hazánkat, határokon túlélő testvéreinket, testvérgyülekezeteinket. Áldunk téged, hogy imádkozhatunk egyházi és világi vezetőinkért. Te adj nekik imádó szívet, téged imádó lelket, hogy ne maguknak és ne szűk köröknek kedveskedjenek, és ne is csak a nemzetnek, hanem te neked. Áldott kezedbe tesszük iskolánkat, óvodánkat, nevelés és oktatás ügyünket. Segíts, hogy segíthessünk, hogy a ránk bízott kicsinyek, az új nemzedékek, téged imádó, boldog, felszabadult szívű emberekké hadd legyenek. Imádunk téged mindenért, Urunk, és kérünk Jézusért, hallgass meg, áldj meg, és maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami megtartónkban, megváltónkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.